Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva, hirdetni kívánom közöttetek ma az ő evangéliumát, írva található Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez íródott levelében, az első részben, a 24-től a 27. versig terjedő igeszakaszban. Ezt írja az apostol. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. A gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvéreim, ez egy nagyon nehezen értelmezhető igeszakasz is. Jól meg is küzdöttem vele a héten, nagyon sokat voltam Istennel kapcsolatban, hogy mégis, amit Isten rám bíz, azt át tudjam adni. És talán ami a legfurcsább benne az az, hogy Pál apostol arról beszél, hogy ami még hátra van a Krisztusnak a gyötrelmeiből. Ezt ahányszor hallom újból és újból, mindig elcsodálkozom rajta, hogy van-e valami még, ami hátra van a Krisztusnak a gyötrelmeiből. Van még ilyen? Most nincs itt Édes Árpád lelkész testvérem, tiszteletes úr, de ő mondta nekem, hogy ő évekkel ezelőtt megértette, hogy ami hátra van a Krisztus gyötrelmeiből, az a hittanóra. Ez vicces, de én nem szoktam ezt érezni, mert nálam csupa jó hittan csoportok vannak. De valóban erről sokkal többről van szó. Azért is mondom ezt, mert a szenvedés, ha már ezt a szót meghalljuk, hogy szenvedés, az eleve nagyon távolinak tűnik. Mert úgy gondolom, hogy a jelen emberének a legnagyobb problémája az, hogy mit kezdjen a szenvedéseivel, mit kezdjen a problémáival. Márpedig az egyháznak, mint a Krisztus testének ez a legfontosabb feladata, hogy a szenvedőnek, annak, aki problémák közepette van, vigasztalást, bátorítást tudjon nyújtani. Az is furcsa, meglehetősen furcsa, hogy Pál örvendezik, Pál szinte újjong, örül a szenvedéseinek. És ez azért furcsa, mert mi nem ehhez vagyunk szokva. Mert csak nézzünk egy kicsit magunkba, vagy nézzünk körül egy picit a világban, hogy a mai emberkép arról szól, hogy mindenki legyen tökéletes, mindenki legyen szép, mindenki legyen egészséges, és nem szeretünk arról tudomást venni, hogyha ez nincs így. Ahányszor bemegyek egy szociális otthonba, ott mindig azt látom, hogy azért rakják be általában oda a családok, tisztelet a kivételnek, az idős embereket, mert már nem akarják nézni azt, hogy ők idősek, betegek, hogy nekik mennyi problémájuk van, ezzel nem szeretünk szembenézni. És ezzel a világképpel, ezzel az emberképpel nagyon nehezen fér össze a nagyon is valóságos nyomorúság. Mert bizony bármennyire is nem szeretjük, a valóság az teljesen más képest fest. A valóságnak egy olyan arcát látjuk, amiben több hónapja kifizetetlen számlák vannak a házakban. Édesanyák jönnek receptekkel, mert nem tudják kiváltani a gyermeküknek a gyógyszert. Emberek rengeteg lelki problémával küzdenek, nem tudják feldolgozni a gyászukat is, sőt, bizony az is igaz, hogy nem vagyunk mind egészségesek, és rengeteg betegséggel is meg kell küzdenünk. Persze ez nagyon negatívnak, nagyon sötétnek hangzik, amikor az ember ezt elmondja, és ilyenkor talán még furcsább azt hallani, hogy Pál azt írja, hogy ő örül a szenvedéseinek. Mondja ezt annak ellenére, hogy valószínűleg börtönben van, amikor ezt a levelet megírja. És a börtönök olyanok voltak, kedves testvéreim, amit mi modern emberek el sem tudunk képzelni. Én többször voltam már bent a börtönben prédikálni, voltam már a híres szegedi fegyházban is. Hadd mondjam el a testvéreknek, nem egy jó hely, egyik sem. nem megy oda be szívesen az ember, de az ókori börtönökhöz képest ezek még mindig úri szállodák. Ezek az ókori börtönök nem voltak a föld alatt jó mélyen, hogy még fény se jusson be az embereknek, kalodába voltak zárva a raboknak a lábai, 2 méteres láncon tartották őket, nagyon keveset kaptak enni. Ennek következtében ugye a fény, az ételhiány, az ingerszegény környezet miatt ugye rengeteg betegség felütötte a fejét a rabok között. Nyugodtan kimondhatjuk tehát, hogy valóságosan szenvedett az apostol. És ennek ellenére örül. Azért örül, mert tudja, hogy egy valamiért van ott, mégpedig, hogy küzdjön és harcoljon azért az egyházért, amiért Krisztus az életét áldozta. Annak örül, hogy részese lehet annak a munkának, hogy minden ember hallhasson az Isten igéjéről, hallhasson Jézusról, és hallhasson az evangéliumáról. Minden szenvedésének közepette örül tehát az apostol. De ez nem jelenti azt, hogy ő maga leegyszerűsíteni az életet ennyire, vagy hogy félretette volna az emberi nyomorúságot. Mert az nagyon is valóság, az nagyon is jelen van. Az emberi szenvedés mellett nem lehet elmenni, mert azt nem lehet félváról venni. Sokszor hallom ilyen nagyon mechanikus keresztényi gondolkodás által megfogalmazott mondatokat, hogy ó, hát higgyél Istenben, és akkor minden jó lesz. Imádkozzál nagyon sokat, és akkor minden jobb lesz. Olvasd minél többet a Bibliát, és akkor minden jobb lesz. De ez egészen egyszerűen nem igaz. Ez nem minden esetben igaz. Mert sajnos, vagy hála Istennek, az Isten nem úgy szokott működni, mint ahogyan mi szeretjük a világot, hogy bedobom a 80 forintot, és alul kiadja a kapucsinót. Nem így működik az Isten. Mert az ilyen típusú megnyilvánulások mögött az embernek az a ős szándéka van, az az ősi vágyunk van ott mögötte, hogy amikor én bajban vagyok, amikor én nekem problémáim vannak, akkor jöjjön az Isten, akkor segítsen rajtam, egyébként pedig nyugodtan el is lehet azt felejteni, hogy ennek a világnak van megváltója, van teremtője is, van ura. Nem csak a Bibliában, de a saját életünkben, a tágabb, kiterjedtebb családi életünkben is ezt látom, kedves testvéreim, hogy Isten nem lehet kategóriákba zárni. És teljesen más az, amikor az ember csak úgy tudja, hogy mi van a Bibliában, és az, amikor az életünkben valósággá válik. Mégpedig az az ige, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, Jézus ugyan nagyobb a mi szívünknél, és őt az egek egei sem fogadhatják be. Nem lehet tehát ilyen leegyszerűsítve gondolkodni, vagy ilyen mechanikusan várni a megoldást a problémáinkra. Bölcs hívő ember erre csak annyit mondhat, ha valóban bölcs is, valóban azt mondja, amit Istennek a lelke rábíz, hogy nem tudjuk, miért van. Ez nem ránk tartozó dolog, mert jó reformátusként azt kell, hogy mondjam, jó kálvinista emberként, hogy minden Isten szuverenitásán múlik. Viszont könyörögni lehet és kell is, hogy tudjuk azt, hiszen, hogy Krisztus a bűnösök, a szegények, a betegek és a megvetettek Istene, akinél ott van a segítség. Az már egy teljesen másik kérdés, hogy nem feltétlenül úgy és akkor adja, ahogyan azt mi szeretnénk. Egy dologban azonban biztos vagyok, és az pedig az, hogy a megpróbáltatások idején könnyebben nyílik meg az emberi szív Isten felé. Hadd mondjam el személyes bizonyságtételként a gyülekezetnek, hogy nem olyan régen csörgött este a telefonom, és édesanyám mondta, hogy apám bekerült a kórházba, tüdőembóliát kapott. Nagy nehezen, hát alig aludtunk valamit, beültem az autóba, egy cirka 5 órás autóút után az első utam a kórházba vitt. És megdöbbentett Isten, hogy apám, akinek még ezen kívül is rengeteg alapbetegsége van, nem magával volt elfoglalva. Hanem volt ott mellette a korteremben egy ember, akinek nem volt senkije, akit nem volt, aki meglátogassa, és azt láttam, hogy a teljesen elesett, mondjuk ki halálosan beteg édesapám ezt az embert vigasztalja. Neki beszél Istenről. Neki beszélt az Úr Jézus Krisztusról. Mert az ilyen lelki állapotban az emberi szív sokkal könnyebben nyílik meg az Isten felé. Mert a nehéz helyzetekben az ember megérzi, hogy nincs egyedül, hogy nincs magára hagyva ebben a világban, mert Krisztus mindvégig velünk marad. Ez az Isten áldása, ami sokféleképpen megnyilvánulhat az ember életében, de a legfőbb áldás az bizonyosan ez, hogy Krisztus velünk van. Ő átsegít minden problémán és nyomorúságon. Jézus Krisztust érezzünk magunkhoz a legközelebb akkor, amikor a leginkább egyedül vagyunk. Az igehirdetés elején feltettem azt a kérdést, hogy miért mondja Pál, hogy valami még hátra van Krisztusnak a szenvedéseiből, a gyötrelmeiből. És itt a válasz, kedves testvéreim. Ami még hátra van a Krisztus gyötrelmeiből, azok mi magunk vagyunk. Mert Pál apostol nagyon jól tudta, nyilván a maga megfogalmazásában, ami nem olyan könnyű megérteni néha napján, hogy miért írja azt, hogy valami még hátra van a Krisztus szenvedéséből. Az pedig az volt, kedves testvéreim, hogy ő, mint Krisztus apostola, mint a pogányok apostola, elvigye ezt az evangéliumi örömhírt azokhoz, akik még nem hallottak róla. Hiszen tudta, hogy ezzel teszi teljessé Jézus Krisztusunknak a halálát és a feltámadását. Hogy ne maradjon meg egy olyan szűk körben, akik eleve Jézusnak a környezetében voltak, vagy könnyebben hallhattak róla, hanem hogy kivigye ebből a körből Pál apostol, és azoknak az embereknek is elmondja, akik még erről soha nem hallottak. Ez van hátra a Krisztus szenvedéseiből. És hogy miért mondtam azt, hogy ezek mi magunk vagyunk? Mert nekünk is megvan ugyanez a feladatunk. Mi körülöttünk is nagyon sok olyan ember van, aki még nem ismerte meg a megváltónak a kegyelmét. Aki még nem ismerte meg Jézus Krisztust. És én nagyon biztos vagyok benne, kedves testvéreim, hogy Pál apostol ezért örül ennyire. Nem azért, mert annyira jó volt a börtönben, nem azért, mert annyira fel akarta magasztalni a szenvedést, mert sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy a szenvedő embereket, a mártírjainkat fölemeljük nagyon-nagyon magasra, hadd tegyem hozzá, hogy a legtöbb esetben jogosan, hanem ezért örül ez a Pál apostol. Mert tudja, hogy ez a legnagyobb dolog, amit ő megtehet ezen a világon. Hogy akár a börtönből is egy levél által, de Jézus Krisztusról tehet bizonyságot. És ez már a mi felelősségünk, kedves testvéreim, hogy mi is bizonyságot tegyünk. Hiszen Pál nagyon biztos abban. Én elég sokat szoktam tanulmányozni az ő írományait, ő nekem a nagy példaképen. Mindig őt tartom szem előtt, hogy ő miket mond. És Pál nagyon biztos abban, hogy ő ennek az üzenetnek a hirdetője és a szolgája lett. Hadd kérdezzem meg a gyülekezetet, hogy vajon mi tudjuk-e, hogy mi a mi feladatunk? Hogy mi a feladata ennek az egyháznak? Hogy mi a feladata ennek a gyülekezetnek? Azon belül is mi a feladata az egyéneknek? Hiszen tudjuk, hogy mindenkinek van feladata. Ezért vagyunk református gyülekezet, ezért van presbitérium, ezért ilyen az egyház felépítésünk, mert tudjuk és hisszük, hogy mindenkinek van feladata a gyülekezetben. És én abban is nagyon biztos vagyok, hogy nincsenek kisebb vagy nagyobb horderejű feladatok. Nincsenek egy egyházközségben rangok, hiszen a gyülekezet vezetői sem uralkodásra kapták a megbízatásukat, hanem a gyülekezet szolgálatára. Másrészt azt is látom ebben az ígében, hogy a gyülekezet csak akkor gyülekezet, ha komolyan veszi azt, amit Isten rábízott. Mégpedig ennek az evangéliumnak a megélését, amiről Pál itt bizonságot tesz. Hogy Krisztus eljött ebbe a világba, és legyőzte a bűnt és a halált. És ez akkor is így van, kedves testvéreim, amikor úgy tűnik, hogy ez nincs így. Amikor úgy tűnik, hogy a szenvedéseinknek a foka elért egy olyan szintet, és én tudom, hogy ebben a közösségben is nagyon sok ilyen ember van, és meglepődnénk, hogy a fiatalok között is olyan dolgokkal jönnek lelki gondozásra, hogy az ember el se hinné, és amikor ezek annyira feltornyosulnak előttünk, akkor azt gondoljuk, hogy már nincsen velünk az Isten. De Pál éppen erről tesz bizonságot, hogy akkor is ott van az Úr Jézus Krisztus velünk, amikor mi úgy érezzük, hogy nincs így. Mert ő megnyitotta az üdvösségnek a kapuit mindannyiunk számára. Ebben kell részt venni a gyülekezetnek, mint közösségnek, és ebben kell részt vennünk mindannyiunknak. Mert egy gyülekezet életéhez annak is hozzá kell tartoznia, hogy egymást támogatják, egymást bátorítják, és egymást segítik. Azt jelenti ez, hogy nem nézzük el a másik szenvedését, hanem segítünk, ahogyan csak tőlünk telik, amennyit Krisztus ránk tud bízni, hiszen ő ezt hagyta ránk örökségül. Ez az, amiről azt írja Pál ebben a nagyon tömény három versben, hogy a Jézus Krisztusnak a titka. És ez a szó itt, ez a titok, ezt fordítják majd később úgy, hogy sakramentum, amiből nagyon jól tudjuk, a konfirmáción is jól megtanítjuk a fiataljainkkal, hogy nekünk kettő van belőle, kettőt ismerünk el, a keresztséget és az úrvacsorát. És ez a vers, ez az egyetlen szócska arra kell, hogy emlékeztessen minket, kedves testvéreim, hogy ez mind igaz, de még többet jelent annál, mert a valódi sákramentum az maga az Úr Jézus Krisztus. Ő az egyetlen és a valódi sákramentum. Hát kérdezem meg a kedves testvéreket, hogy mi kérjük-e Istentől a segítséget arra nézve, hogy megtudjuk, hogy mi a mi feladatunk. Mi szoktunk-e ezért imádkozni? Szoktunk-e könyörögni Istenhez azért, hogy mutassa meg, hogy nekünk mi a feladatunk ebben a közösségben? Én abban nagyon biztos vagyok, hogy nem véletlenül vagyunk itt, ebben a templomban, ebben a gyülekezetben, mert mindenkinek van feladata, és Isten mindenkinek szeretne feladatot adni. Persze ilyenkor szoktuk azt mondani, vagy gondolni magunkról, tudom, mert János Almán most fogjuk az első presbitériumot felállítani, és ahány emberrel beszéltem, hogy szeretne presbiter lenni, mindenki azt mondta, hogy nem. Mert ő alkalmatlan rá. Mert ő idős, mert ő fiatal, mert ő nem elég tanult, túl tanult, özvegyasszony, mindenkinek vannak kifogásai. Ez már a Bibliában is megvan, ez nem új dolog, semmi új keletű, nincsen ebben. Mert azt szoktuk gondolni, és itt van ebben a hiba, hogy rajtunk múlik a mi szolgálatunknak a sikeressége. Hogy a mi szolgálati területünknek az eredményei azok azon múlnak, hogy én mennyi mindent tudok megtenni, én mennyire akarok harcolni. Hadd kérdezzem meg, hogy azt gondoljuk, kedves testvéreim, hogy csak a mi fáradtságos erőködésünkön múlik minden? Mert az ténykérdés, hogy mi nagyon sokszor kicsinek és kevésnek érezzük magunkat mindezekhez. A héten olvastam egy ókori zsidó szerzőnek egy csodálatos mondatát, amelyik azt mondta, hogy Isten nagyon sok tükörben szokta megnézni az ő arcát, és minden egyes tükörben másképp látja meg magát, és máshogyan. És olyan jó látni, hogy mi Istennek a képmásai vagyunk is. Mindannyian egy-egy olyan tükör vagyunk, kedves testvérek, ez óriási öröm, amiben Isten megnézi az ő arcát. És mindegyikünk arcában másképp látja meg az ő sajátját. Ne érezzük magunkat emiatt. Éppen ezért kicsinek, vagy kevésnek, vagy alkalmatlannak. Hiszen a Krisztus arcáról tükröződik vissza a mi arcunk is. Ezért vagyunk keresztények. Ezért vagyunk hívő emberek. Persze mondhatnánk, hogy egy ember még nem fogja megváltani a világot, ami igaz is, hiszen már egy ember, az Isten ember, Jézus Krisztus megváltotta azt. A mi dolgunk már csak annyi, hogy higgyünk benne, bízzunk benne, és ennek a reménysége erősítsen minket. A Szentlélek pedig, aki itt van velünk, én hiszem, hogy most is itt van velünk, róla azt mondja a Szentírás, hogy emlékeztet minket Jézusra, hogy eszünkbe juttatja azt, amit Jézus mondott, hogy soha ne felejtsük el, és ő mindvégig itt marad velünk. Mert az eljövendő reménységnek a dicsőségével vigasztal és erősít minket, amit az Úr Jézus Krisztus már megnyert a mi számunkra. A mennyei örök életnek a dicsőségét, ami már most is elkezdődött a szívünkben, az életünkben. Annak a mennyei örök életnek a dicsőségét, ami ez az ige, ez nagyon fontos az én szolgálatomban, az én életemben, mindig erre szoktam gondolni, amikor ott vagyok a szegények között, ami szinte mindig így van, a legelesettebb emberek között. Akkor azt írja a Jelenések könyve, hogy ímé az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves testvéreim, e felé vezet minket az ige. Azt akarja, hogy először mi átéljük ezt, aztán pedig, ami még hátra van a Krisztus szenvedéséből, hogy hallottuk, hogy mások is megismerhessék ezt. Ezért nem mindegy, hogy hogyan éljük meg a hitünket ezen a földön. Ezért nem mindegy, hogy hogyan éljük meg a hitünket egy gyülekezetben, egy keresztény közösségben. Hiszen hűnek kell találtatnunk Jézus Krisztushoz, és minden körülmények között ragaszkodni ő hozzá. Folyamatos könyörgésben elé kell tárni a mi gyengeségeinket, azt, hogy nem tudjuk, hogy hol van a helyünk a családban, azt, hogy nem tudjuk, hogy hol van a helyünk a gyülekezetben, a világban, és kérnünk kell az ő újjáteremtő erejét a Szentlélek által. Mert ezért vannak Isten tiszteletek, ezért vannak hittanórák, ezért vannak ifjórák, ezért vannak bibliórák. Minden ezért van, hogy ami hátra van még a Krisztus szenvedéseiből, az egyre inkább betöltessék. Hogy úgy mondjam, ez az egyház korszaka, a Szentléleknek a korszaka, amiben mi élünk. Ez a kegyelem ideje, ez a bűnbánatnak és a megtérés lehetőségének az ideje. Forduljunk ezért Krisztushoz majd imádságban, most a csendes imádságban, és kérjük a Szentlélek megelevenítő erejét és bűneltörlő kegyelmét, hogy méltónak bizonyulhassunk az Isten gyermekei névhez, tudva azt, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Amen.